Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárnak az első versét énekeljük fennállva. 42. Zsoltárnak az első verse így kezdődik, mint a szép, híves patakra. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább éneklésünket. Hálaadással énekeljük a 167. számú dicséretünket. A 167. számú dicséret harmadik versénél ajánljuk, hogy a gyermekek a gyermekistentiszteletre menjenek, mehessenek. A gyermekistentiszteletet külön az iskolásoknak és külön az óvodásoknak, ott még az elsősök is ott lehetnek, az óvodásoknál vagy a kisebbeknél, az alattunk levő gyülekezeti terem szinten tartjuk. A 167. dicséretnek az első verse így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, az 5. részben, az 5. rész, 1. 11. versében így. Mivel tehát megigazultunk a hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért, talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádságban. Közben az imádság előtt szeretném kérni, hogy az Isten tiszteleten még ne, majd a konfirmáció alkalmával fényképezzünk. Köszönöm. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálaadással hajtunk fejet előtted. A te nevedet dicsérjük és dicsőítjük, mert kegyelmes és mindenható Isten vagy. Köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük a konfirmandusainkat, köszönjük a baráti, rokoni találkozások sokféleségét. Köszönjük neked, hogy nem csak egymásnak örvendezhetünk, hanem a te szeretetednek is. Köszönjük, hogy úgy állhatunk itt mindannyian, mint akik megtapasztaltuk kegyelmedet és irgalmadat a mi életünkben. Köszönjük, hogy vehettük az áldásaidat, de köszönjük azt is, hogy gondok, bajok között, nehézségek között sem hagytál magunkra bennünket, hanem te hozzád mindig jöhettünk, és jöhetünk most is. Kérünk, hogy a te igéddel szólj most mindannyiunkhoz, akik együtt vagyunk, szólíts meg a mi szíveinkben, igazgasd a mi gondolatainkat, és segíts, hogy a te igédnek, a te kijelentésednek ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is legyünk. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljük a 377. dicséretnek most a második és a harmadik verseit is. A 377. dicséretnek a második verse így kezdődik, Szentlélek, imádunk mi téged. Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával hirdetni kívánok, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most Pál apostol rómaiakhoz írott levele 5. rész 1. és 2. verseit olvasom újra. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Amikor egy ilyen ünnepi alkalommal összejövünk és összegyűlünk, nagy a kísértés, hogy valami olyan bibliai üzenetet válasszunk, ami elsősorban jól esik hallani, ami olyan bátorító és mindenképpen olyan, amely nem feltétlenül a nehézségekről, vagy a küzdelmekről, vagy mondjuk így, hogy a realitásokról szóljon. De ez a mai ige, ami itt van előttünk, amit felolvastam, és talán pont ez a két vers is összefoglalja a mi keresztény hitünknek a valóságát, az igazságát, a központi üzenetét. Azt, ami a valóság. És én nem szeretném előttetek elhallgatni a valóságot. Azt, amit a Szentírás üzen, azt, amit nekünk Isten el akar mondani. Mert az a tapasztalatom, és azt gondolom, hogy minden Bibliát olvasó, Isten igéjére figyelő embernek az a tapasztalata, hogy Isten egészen konkrétan beszél az ő igéjében. Az a tapasztalatunk, hogy amit elmond, azt úgy is gondolja. Ha valamit kimond, azt úgy is érti. Hogyha valamire felhívja a figyelmünket, azt komolyan veszi. Nem azért mondja, hogy csak mondjon valamit, hanem azért, mert nekünk arra szükségünk van. Miért van az, hogy a Biblia ilyen nyíltan beszél? Miért van az, hogy a Szentírásból Isten ilyen kendőzetlenül és határozottan szólal meg, és szólít meg bennünket? Hát azért, kedves testvérek, mert amit el akar mondani, az egy fontos dolog. És hogyha azt kérdeznénk, hogy mennyire fontos, mondhatnám azt, hogy nagyon, de valójában élet-halál kérdés az, hogy megértjük-e azt, amit el akar mondani. Sőt, nem egyszerűen csak élet-halál kérdés, az örök életünk, az üdvösségünk múlik azon, jól értjük-e, hogy mit akar nekünk üzenni Isten a Bibliából. Talán így mindenki számára érthető, miért olyan határozott, miért olyan konkrét az az üzenet, amellyel szól hozzánk. Arról beszél itt Pál egy levélben, amit a római gyülekezethez írt, az akkori római gyülekezethez, itt a római birodalom korában járunk, és egy kicsit úgy részesei lettünk ennek, vagy részesei vagyunk ennek. Hát persze mi nem a római birodalom korában élünk, nem tévesztettem el a dolgot, de ahol most itt vagyunk, elmondtam néhányszor, de ez nekem olyan nagy felismerés volt, ez a római birodalomnak a része volt. Igaz, hogy már itt a legvége, itt a Duna partján, de ez a római birodalomnak a része volt, és annak a birodalomnak a középpontja Róma volt, ahová minden út vezetett, és ott is volt egy keresztény gyülekezet, nekik írja Pál apostol ezt a levelet. De nem úgy hangzik ez a pár sor, mint ami valamifajta kioktatás, valamifajta kívülről szóló üzengetés, hanem úgy hangzik, mint amiben ő maga is benne van. Emberként szól, olyan emberként, aki megtapasztalta az Istennek a szeretetét, olyanként, aki ismeri Istennek a kegyelmét. A konfirmációs vizsgám több összefüggésben is szó esett a Szentírásról, a Bibliáról, amely Isten üzenetét egyedül közvetíti a mi református hitünk szerint számunkra. Azonban tudni kell, hogy a Biblia ugyan emberek írták, de nem egy tudósítás. Nem egy olyan tudósítás, ami egyfajta olyan történetírás akar lenni, amelyben a történész kívül marad az eseményeken, és egyszerűen valamilyen leírója kíván lenni. Bár, aki szereti a történelmet, megismeri, az tudja, hogy valójában ilyen nem létezik. Olyan nincsen, hogy valaki kívül marad a leíráson, és semmilyen formában, úgymond teljesen függetlenül közelítené meg ezt a kérdést. Valahogy mindig benne van az ő véleménye is, már a téma felvetésében, az érdeklődés felkeltésében, a megközelítésben, a felosztásban, a kifejtésben, és talán még gyakran a szóhasználatban is. A függetlenség mitoszát, azt gondolom, minden tekintetben elfelejthetjük. Nem lehetünk függetlenek. De ez így van a hittel kapcsolatban is. Nincsen olyan, hogy valaki kívül levő. Nincsen olyan, hogy valaki ugyan nem hívő, de nem is hitetlen. Valójában csak hívők vannak, meg a többiek. A Biblia csak ezt a két kategóriát ismeri. Akik hisznek Istenben, akik átadták az életüket, és akik még nem. A még nemben ott van a reménység is, hogy hát ha egyszer ők is olyanok lesznek. A még nemben ott van az is, hogy Isten nem mond le rólunk, hogy nem mondja azt, hogy ó, te nem vagy alkalmas, nem vagy elég jó erre, hanem kitartóan hívogat bennünket az ő türelmes szeretetével. A Biblia csak ezt a két kategóriát ismeri. Akik Krisztuséi, és akik még nem, de reménység szerint egyszer ők is azok lesznek. De a kettő között határozottan különbséget tesz. Szóval az Szentírásnak a szerzői olyanok, akik hisznek. Olyanok, akik nem egyszerűen csak leírják azt, hogy mi történt például az evangéliumban, vagy hogy mi történt az Ószövetségben, milyen volt Istennek és a népnek a viszonya, hanem ők hívő emberként Isten mellett bizonyságot tesznek. Ez a bizonyságtétel is mindig benne van a Szentírásban. És azt gondolom, nagyon fontos, hogy a mi életünk is ilyen bizonyságtétel legyen. Egyébként ez a mai nap sokak számára, legalább 17 ember számára egy ilyen bizonyságtétel a mi részünkről, és bizonyságtétel azok részéről is, akik fogadjuk, és ezt ugyanígy velük együtt hisszük. Szóval egy bizonyságtétel, amelyben nem egy kívülről szemlélődő ember, hanem olyan valaki, aki ezt hiszi és vallja, szólal meg. Azért mondtam el mindezt, lássuk, akkor, amikor Pál itt többet számot használ, mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, egyszerre azt is mondja, hogy ebbe ő is benne van. Nem úgy tanít, mint aki kívülálló lenne. Nem úgy mondja, mint aki része ennek a népnek, az Isten népének. Nek azoknak beszél, akik ugyanazon a hiten vannak. Így szól nekünk most a Szentírás is. Azoknak beszél, akik ugyanazon a hiten vannak. Vagy azoknak, akiket erre a hitre akar elhívni, ebbe a hitbe akar megtartani, és ebbe akar megerősíteni. Azt mondtam, hogy ne térjünk ki az ige elől. Ez egy nagyon nehéz ige. Az az igazság, hogy egy kicsit túl súlyosnak is tűnik első pillanatra. Számomra, hadd mondjak egy kis személyes részt is ehhez, nagyon sokáig, talán konfirmandus koromban mindenképpen, de utána is, problémát jelentett ez a megigazultunk. Hogy micsoda? Megigazultunk? Hát miért volt szükség megigazulni? Most akkor nem vagyunk igazak? Hát akkor kik vagyunk mi, hogyha nem vagyunk igazak? Kicsit furcsa. Talán ez a kifejezés a hétköznapokban ma nem is annyira használatos, de egyrészt a fordításban, másrészt a tanításnak a nyelvében benne maradt mégis ez a kifejezés. A megigazulás azt jelenti ebben az összefüggésben, hogy igazzá lettünk Isten előtt, olyanná, mint akik igazak. És nem azért lettünk olyanná, mint akik igazak, mert valóságosan is azok vagyunk. Nem azért igazultunk meg Isten előtt, mert odajött, megvizsgálta az életemet, és azt mondta, te Géza, hát te csodálatos ember vagy. Ilyen ember nincs még egy a Földön. A jóságod, a szereteted, ez példaértékű. Te megérdemled, hogy igaznak nyilvánítsalak. Nem így történt, pont ellenkezőleg. Úgy történik, hogy meglátjuk azt, hogy nem vagyunk igazak. Meglátjuk azt, hogy Isten előtt, ha az ő ítélő széke előtt kell megállni, akkor bizony nagyon rossz helyzetben vagyunk. Akkor bizony az a helyzet, hogy olyanok vagyunk, mint akik lázadunk az Isten ellen, olyanok vagyunk, akik az életünket úgy éljük, mintha Isten nem is létezne, úgy éljük, mintha Istennek az akarata, az semmi lenne. Mintha nem lenne hatalma Istennek, mintha ő nem lenne ennek a világnak a teremtője, mintha nem tehetne meg bármit ezen a világon, amit akar, és amit jó elhatározása szerint meg fog tenni. Úgy élünk, mintha kívül lennénk az ő hatalmán. Csak hogy a valóság az, hogy nem így van. A valóság az, hogy ez az egész világ az Isten által teremtetett. Akárhogy is közelítjük meg, hogy ez nem egy természettudományos leírás, ami a Bibliában van, de minden mögött Isten áll. Isten áll minden mögött, az életünk mögött, Isten áll minden mögött, azt tanultuk, azt hallottuk, és azt fogjuk majd itt megvallani együtt is a konfirmandusokkal, hogy egyetlen hajunk szála sem eshetik le a tudta nélkül. Isten mindent tud rólunk, de ez nem az a tudás, amivel megítélni akar bennünket, hanem amivel megmenteni akar. Mindent tud rólunk, és hogyha a mindentudó Isten előtt kell megállni, akkor orcánk pirulásával állunk meg, mert látjuk, hogy nem vagyunk elég hívők, nem vagyunk elég hűségesek hozzá, és legfőképpen be kell látnunk, ha igazán őszinték vagyunk, nem vagyunk elég engedelmesek. Lázadók vagyunk, akik figyelmen kívül hagyjuk az akaratát, lázadók vagyunk, akik nem vagyunk hajlandók engedni annak, amit ő fontosnak tart. Kedves testvérek, úgy látom magunkat, titeket és magamat, olyanok vagyunk, mint a gyerekek, mégpedig mint a tinédzser gyerekek, akik lázadnak, akik hiába mondják nekik a szülők a jót, nem hiszik el, ugye mindenki ilyen volt, mindig elfelejtjük ezt, mi is ilyenek voltunk, aztán ilyenek a gyerekeink is. Amit a szüleink mondanak, mi jobban tudjuk, mármint akkor, ebben a korban. De igazából, valójában mindenki, aki megélés, kívánom mindenkinek, aki még nem tette, élje meg, hogy egy idő múlva rájön arra, hogy lehet, hogy mégis volt abban valami, amit a szülők mondtak. De persze ide nem jutunk el hívő emberként, hanem megmaradunk ebben a lázadó korszakban, nem tetszik nekünk, amit Isten mond, kifogásaink vannak, fel tudjuk sorolni, hogy miért, mi a fontosabb nekünk, mint Isten, annyi fontosabb dolog van ezen a világon. Dolgozni kell, igyekezni kell, aztán szórakozni is kell, az is fontosabb, mint. Aztán művelődni kell, az is fontosabb, mint Isten. Annyi fontos dolog van. Mindig van valami fontos dolog, ami Isten elé kerül az életünkbe. És azt hiszük, hogy az Isten ezt itt elfogadja. Hogy ez nem bűn. Pedig nem így van, kedves testvérek. Amikor nem neki engedelmes életet élünk, amikor nem az ő akarata szerint rendezzük be az életünket, a terveinket, a kapcsolatainkat, rendezzük be az egész gondolkodásunkat, azzal megsértjük Istent, semmibe vesszük őt, és ez bűn. És hogyha Isten igazságos, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Hogyha Isten komolyan veszi a bűnt, és úgy tűnik nagyon komolyan veszi, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Akkor nem mondhatjuk magunkról azt, hogy igazak vagyunk, hanem azt kell meglátni, hogy bizony mi bűnösök vagyunk. Olyanok, akik nem a dicséretre méltók Isten előtt, hanem az elmarasztalásra méltók. Olyanok, akik semmit nem tudunk felhozni a magunk mentségére. De mégis van valami, ami változtat ezen a helyzeten. Az pedig azt mondja az ige, hogy megigazultunk hitáltal, ezért békességünk van Istennel. Nyilvánvaló, hogyha valakivel nem vagyok jó viszonyban, hogyha a kapcsolatunkban feszültségek vannak, biztos átéltek már ilyet a testvérek, igaz? Férj, feleség, gyermek, szülő, testvér, testvér, feszültségek, gondok, neheztelések, harag, sértődés. Ott nincs békesség. Ott nincs békesség az emberek között. Ott nincs békesség bennünk. Ott terhek vannak, amiket hordozunk. Lehet, hogy elfelejtünk egy kicsit, lehet, hogy besöpörjük a szőnyeg alá, de ott nincs békesség igazából. Lehet, hogy úgy teszünk, mintha minden rendben lenne, de néha azért ezek a dolgok úgy előjönnek, kibuknak, és nem tudunk határt szabni a szomorúságnak, vagy éppen a dühünknek, vagy a haragunknak. Ott nincs békesség. És hogyha Istennel ilyen a viszonyunk, ilyen csiki-csuki, ilyen majd az Isten később ráért, nem foglalkozunk vele, azt hiszük, hogy megtehetjük vele, ott nincs békességünk Istennel. Ezt a békességet állítja helyre maga Isten, amikor Jézus Krisztust elküldi ebbe a világba, amikor azt mondja nekünk, hogy annyira szeret bennünket, hogy minden bűnünket inkább Krisztus hordozza el. Minden bűnünket inkább ott a kereszten hordozza el Jézus. Ő az, aki ártatlanul szenved értünk, hogy ezt a sok lázadást, bűnt Isten megbocsássa Jézusért nekünk. Amikor azt mondja, hogy megigazultunk hitáltal, akkor Pál azt mondja, hogy ugyan nem voltunk igazak, nem is érdemeltünk meg, de Krisztusért Isten mégis annak tekint bennünket. Noha olyanok vagyunk, akik lázadunk Isten ellen, de mégis, ha hisszünk Jézus Krisztusban, akkor nekünk Isten mindent megbocsát, és nekünk adja az örök életet. Ez a reformációnak a nagy felismerése, és ez a mi református egyházunknak a nagy küldetése, hogy hirdesse, hit által van az üdvösség. Nem a hitnek a következménye, ahogy énekeltük is itt az énekben, hogy a hitnek, talán emlékszünk, hisszük, hogy az új ember szíve, ez a Krisztusé, a saját kezed mive, szóval, hogy Istentől jön, az ő kegyelméből alakulunk így, te vagy a hitnek mind szerzője, mind elvégzője. Nem a mi érdemünk a hit, hanem Istentől kapjuk. De mégis a hit által történik meg az, hogy el tudjuk fogadni, hogy Krisztus az, aki megváltott bennünket. A kérdés csak az, hisszük-e? Hisszük-e, hogy Krisztus áldozata által, a kereszthalál által Isten megbocsátotta a bűneinket? Mert ha hisszük, akkor ez valóság. Ha hisszük, akkor ez megtörtént. Ez úgy van, hogyha nem hisszük, akkor az olyan, mintha egy ajándékot, amit nekünk szántak, nem fogadnánk el. Akkor nem a miénk. Akkor hiába szánták nekünk, hiába készültek fel rá, hiába csomagolták be, az nem lesz a miénk. Mert mi elfordítjuk a kezünket, nem vesszük át, nem örülünk neki. Isten így ajánlja fel nekünk a bűnbocsánatot, hogy hittel fogadjuk el. Mindegy, mit tettünk, mindegy, hogyan éltünk, mindent megbocsát, ha mi hittel elfogadjuk, ha Krisztusban hiszünk. Ez a megigazulás. A megigazulás az, hogy ugyan nem vagyunk igazak, de Isten Krisztusért mégis annak tekint bennünket, ha hiszünk. Nem arra vonatkozik ez, hogy mindenkit és minden áron, van hozzá azért egy rész, amit nekünk kell oda tenni, hinni. De a hit nem csak annyit jelent, kedves testvérek, hogy elgondoljuk, hogy van Isten. Végig azt mondtam, hogy Jézus Krisztusban hiszünk. A hit azt jelenti, hogy tudjuk, hogy honnan jöttünk, tudjuk, hogy mit érdemelnénk, és azt is tudjuk, hogy ehelyett üdvösséget kaptunk. Ez a hit. És az a hit, ami ezért tud hálásnak lenni. Az a hit, amely ezért Isten kegyelméért tud hálás lenni Istennek. Amely tudja megvallani ezt, amely tudja az életét ezentúl hálából Istennek tetsző módon alakítani. A hit tehát nem csak valami gondolat, nem csak a felismerés, hanem az engedelmesség. Hogyha nincsen hozzátéve a mi életünknek az Isten iránt való engedelmessége, akkor azt mondja Jakab, hogy hiába való a mi hitünk. Hiába való a hitünk, hogyha nem vesszük komolyan ezt. Mert azzal vesszük komolyan, azzal jelezzük magunk felé, a világ felé, azzal jelezzük Isten felé is, hogy tényleg hiszünk, hogy ezentúl más lesz az életünk. Ezentúl Isten lesz az első az életünkben. Ezentúl ő lesz, aki irányítja a gondolatainkat. Ezentúl őt kérjük tanácsra. Ezentúl neki engedünk. Ezentúl ő kerül az első helyre az életünkben. A legfontosabb, ő mit lát helyesnek. Ő mit akar. Erről beszél Pál a rómaiaknak, hogy ez egy nehéz út, sokszor küzdelmekkel teli, megpróbáltatás van benne, de végső soron ott van az a reménység, hogyha elbuknánk ebben a történetben, mégis Istenéi vagyunk, és az övéi maradunk. Azt mondja, és annyira nagy üzenet ez, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Hogyha nem is mindig leszünk tökéletesek, hogyha újra és újra, amikor oda megyünk az Úr vacsorához, az Úr asztalához, meg kell vallani a bűneinket és örömmel elfogadni azt, amit Isten készített nekünk, a bűnbocsánatot újra átélni, akkor is tudjuk, hogy Isten szent lelke velünk van. Nem egyedül vagyunk ebben a feladatban, hanem Isten szent lelke kísér el bennünket. Reménység arra, hogy az övéi vagyunk, reménység, hogy az övéi maradunk, Isten szent lelke őrzi meg ezt a reménységet. Ezzel a reménységgel fogadjuk konfirmandusaink hitvallását, ezzel a reménységgel tekintünk a magunk életére is, hogy nála van kegyelem, van bűnbocsánat, van újrakezdés. Azzal a reménységgel, hogy a mi közös hitvallásunk Isten előtt egymás számára is erősítéssel szolgál. Megigazultunk a hit által, dolog el van végezve, ezzel többet nem kell foglalkozni, most már csak a mi életünk hálaadása következik. Isten elvégezte, megszabadított bennünket, közölte velünk, legyen kész a mi szívünkben az a válasz, amit ő készít el mindannyiunk számára. Legyen bennünk ez a békesség, amit ő ad, amivel ő ajándékoz meg bennünket, az a békesség, amely az Istennel való kapcsolatunknak az erősítését jelenti, és a hozzávaló közeledését. Adja meg mindannyiunknak, hogy igaz legyen, hogy valóban részesülünk az Isten dicsőségében, az ő kegyelméből, most és az eljövendőkben. Amen. Kedves testvérek, most pedig válaszoljunk Isten igéjére a 474. dicséret éneklésével, Istennel járni, lakozni. Ének után, helyünkön maradva, ilyenkor kiki elszoktunk csendesedni egy rövid percre, hogy a gondolatainkat, a kéréseinket, hálaadásunkat egyenként imádságban vigyük, csendes imádságban Isten elé. Imádkozzunk! Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és közösen is imádkozzunk. Urunk Istenünk, együtt örvendezünk konfirmandusainkkal, családjaikkal, szeretteikkel, s együtt örvendezünk a te népeddel, hiszen a te kegyelmednek, áldásodnak a jelét tapasztalhatjuk most és mindenkor. Köszönjük neked, hogy emlékeztettél bennünket arra, hogy te végzed el a mi életünknek a megváltását. Köszönjük, hogy Krisztusért a tiéd lehetünk, és hozzád tartozhatunk. Köszönjük, hogy erről a hozzád tartozásról most 17-en vallást fognak tenni körülöttünk. Köszönjük az imádságokat, amelyek mögötte vannak ennek a néhány percnek. Köszönjük a gyülekezet imádságát, a testvérek és a családok imádságát. És köszönjük, Urunk, hogy te már ott a kereszten imádkoztál értünk, Jézus. Hisszük, hogy ezért a percért is. Urunk, hadd hozzuk eléd a mi szívünknek a kéréseit. Így imádkozunk most azokért a testvérekért, akik betegek. Azokért, akik gyógyulást remélnek, vagy el kell hordozniuk a betegség kínjait, nehézségeit. Imádkozunk azokért, akiknek az emberi kapcsolataiban vannak zavarok, békétlenségek, ahol nincs békesség, ahol nincs egymást megértés, ahol nincs megbocsátás és nincs egymásra figyelés, nincsen szolgálat és túl sok az önzés. Urunk, köszönjük, hogy te emlékeztetsz bennünket arra, hogy ezen a te kegyelmedből lehet változtatni. Segíts, hogy mi legyünk ennek a változásnak az elkezdői mi magunk. Urunk, így imádkozunk a mi gyülekezetünkért, imádkozunk minden olyan testvérért, aki téged segítségül hív. Könyörgünk református egyházunkért és a keresztény egyházakért, eléd hozzuk országunk, népünk, nemzetünk életét, jelenét és jövőjét, s így imádkozunk egyházunk és országunk vezetőiért. Kérünk, hogy te adj bölcsességet nekik. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Foglaljuk össze együtt a mi imánkat és gondolatainkat, Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A záró énekünk pedig mi lenne más, mint hogy az Úr Jézus vezetését kérjük mindannyian, konfirmáltak, már konfirmáltak, korábban konfirmáltak, még nem konfirmáltak, ők egyébként majd még jelentkezhetnek jövőre, felnőttek is, és énekeljük a 434. dicséretet, mind a négy versét, így kezdődik az első, vezess Jézusunk. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.